a Kolossébeliekhez írt levél első részének első 14 versét fennállva hallgassuk meg. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolossében élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottuk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéről, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy köztetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lelketek, a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Amen. Imádkozzunk. Te előtted hajtjuk meg magunkat, mindenható Istenünk. Te eléd jöttünk most, és köszönjük neked azt, hogy ebben az órában te akarsz szolgálni nekünk. Hogy most csak itt ülhetünk, és hallhatjuk, hallgathatjuk a te ígédet. Köszönjük neked az elmúlt hetet, hogy megőriztél, megtartottál, és köszönjük neked a sikereket, amiket veled érhettünk el, köszönjük neked a kitartást, amit adtál nehéz helyzetekben, köszönjük a te lelkedet, hogy képessé tettél arra, hogy veled járjunk, hogy a te dicsőségedre éljünk. Köszönjük neked azokat a lehetőségeket, amikor rólad lehettünk bizonyságok, rólad tehettünk bizonyságot ajkainkkal. Köszönjük neked, hogy te adsz türelmet, hosszú tűrést, álhatatosságot, nehéz helyzetekben kitartani. Köszönjük neked, hogy ahogy énekelhettük is, most is téged kérhetünk, hogy a szavad törjön utakat. Te látod a mi kemény szívünket, a mi kemény fejünket, olyan nehezen férkőzik be a te igéd a mi gondolatainkba. De segíts most mégis megüresíteni magunkat, és elvenni tőled azt, amit te magad készítettél. Te áld meg a gyermekeinket, akik hallgatják ma is a te igédet. Te áld meg azokat, akik országszerte, világszerte hirdetik és hallgatják a te beszédedet. Kérünk, hogy ahogy megígérted, ne térjen hozzád vissza a te igéd dolga végezetlenül. Munkálkodj bennünk is. Készíts bennünket a veled való találkozásra. Most is, és azon a napon, amikor majd színről színre meg kell állnunk te előtted. Te légy a betegekkel, az idősekkel, az egyedülállókkal, akik oly sokszor egyedül érzik magukat, akár nagy családban is. Kérünk, hogy a te szavad törjön utat, kérünk, hogy hadd találkozhassunk veled a nap bármely pontjában is, de most különösen. Kérünk azért, hogy a te lelkedet küld, és cselekedj bennünk olyat, amit emberi ráhatással soha el nem tud végezni. Köszönjük neked a te fiadat, Jézus Krisztust, aki által megváltottál bennünket, hogy te készítetted számunkra ezt a helyet, ezt a lehetőséget, hogy te voltál az, aki kitaláltad az evangéliumot a mi számunkra, a mi üdvösségünkre. Légy velünk, légy köztünk a te ígéreted szerint. Amen.
nemrég befejeztünk egy sorozatot, és majd jönnek az ünnepek, és amiatt nem akartam most egy újabb sorozat kezdeni, azt majd januárban lesz. De most a következő pár hetekben nem lesz egy sorozat, hanem minden vasárnap külön-külön témák lesznek, ami egy kicsit kapcsolódik az Adventhoz, az, hogy várjunk azt, hogy nem csak várjunk a Jézus születése, hanem várjunk azt, hogy Jézus visszajön, és mi hogyan tudunk készülni rá. És a mai napon szeretnék nézni egy olyan textust a Kolossi levélből, ami valahogyan mi azt látjuk, amikor Paul írta ezt a levelet és más leveleket, sokszor a levél elején ő imádkozik a gyülekezetért, és lényegében ezzel a kezdéssel ő kifejezi azt, ami benne van az ő szívében, amikor ő gondolkodik egy-egy gyülekezetről. És azt látjuk ebben a részben, hogy mi volt a Paul szíven, amikor írt ezt a levelet, és azt látom, hogy amikor én gondolom rólunk, mint gyülekezet, Isten helyezett, azt mondhatom, hasonló dolgokat az én szívemben, és arról szeretnék beszélni ma délelőtt. Az egyik dolog, amit látjunk itt az első pár versben, a harmadik, negyedik és ötödik versben, azok a szavakat, amit gyakran együtt szerepelnek. A hit, a szeretet és a remény. És mi látjunk ezt az első Korintus 13. részben, mi látjunk ezt, amikor Paul írt a gyülekezetnek Tesszalonikában kétszer felsorol ezt a három dolgot. A hit, a szeretet és a remény. Amikor beszéljünk a hitről, fontos, hogy mi látjunk világosan, miről van szó, amikor mi beszéljünk a keresztény hitről. A keresztény hit az sokkal több, mint együttértés. Sokkal több, mint együttértés. Nem az, hogy én hiszek Krisztusban, az nem elég, hogy én csak azt mondom, hogy én együttértek azzal, amit hallottam róla, hogy ő egy nagyszerű tanító volt, esetleg egy proféta volt, ő a zsidó királya volt, hanem amikor mi beszéljünk arról, hogy mi hiszünk benne, azt kifejezünk azzal a hittel, hogy mi teljesen függjünk tőle. Hogy ez több, mint csak a tudattal, hanem ez a szívvel és az akarattal. Jakab az ő leveleiben, amikor ő beszélt a hitről, ő azt mondja, hogy a hit jó cselekedet nélkül az halott. A gondolat az, hogy a hit az több, mint csak amit gondolok. Hanem ha valóban hiszek valamiben, az befolyásol az életemet. Az befolyásol az, hogy hogyan élek. Ha én hiszek abban, szóval tegyünk fel, hogy én Isten tisztelet után én szeretnék hazamenni, Óbudán lakom, és én odaérkezem az Árpád hídre. Én hiszek az Árpád hídban. Lehet, hogy az egy kicsit furcsán hangzik, de én hiszek abban, én kész vagyok rámenni a kocsival a hídre. Azért csinálom azt, mert én hiszek benne. Ha én nem hiszek benne, akkor ahelyett, hogy átmegyek a hídon, én fogok keresni egy csónakot, és én át fogok menni így a Dunán. A hit befolyásol azt, hogy én élünk. Ha én valóban hiszek abban, hogy az a híd erős és fönntart engem, akkor én fogok igénybe venni azt. Én fogok élni azzal a lehetőséggel. Valóban hiszünk Jézus Krisztusban? Ha mi valóban hiszünk benne, mi fogunk élni azzal a lehetőséggel. Mi fogunk úgy együtt élni vele. Ilyen az igazi hit. Utána jön a szeretet. Nagyon könnyen mondani valakinek, hogy szeretlek, vagy szeretem. De az, hogy mi mondjunk ezt valakinek, mert persze én szeretem őt. De sokszor mi mondjunk azt egy keresztény testvérről, de utána a viselkedésünkben semmit nem látjunk azzal. Nem látjunk azt, hogy szeretünk őt. Egy pár hete hirdettem egy lehetőséget, amikor említettem azt a gyerek az Ibolya osztályban, aki egy nehéz helyzetben, és adtam lehetőséget, hogy aki tud segítséget adni, nekik adhat segítséget. Az volt az érdekes számomra, hogy akik adtak a segítséget. Akik adtak a segítséget, ugyanannyian adtak segítséget, akik dolgoznak, akik nyugdíjasok. És az volt az érdekes nekem, hogy ezek a nyugdíjasok, akit én miért nem mondani azt, hogy nem hiszem, hogy nagyon sok fölösleges pénzük. Ez a szeretet. Ők egy áldozatot hoztak, hogy ők tudnak segítséget adni valakinek. Ez a szeretet. A szeretet, én azt mondom, hogy nagyon gyakran nem lehet kifejezni áldozat nélkül. Majd vissza fogunk térni ehhez a gondolathoz egy kicsit később. De most beszéljünk egy kicsit a reményről. És a remény szinte egy olyan dolog, amit érint a mi hétköznapi életünk. Ha nincs reménységem, hogy mi lesz a jövőben, akkor azt jelenti, hogy csak a jelenben fogok élni. Azt mondja, hogy én önző leszek most, és mindig törekszem arra, hogy legyen jó a jelenben. Nekem. De akinek van reménysége, hogy lesz valami a jövőben, ő a jelenben hoz áldozatot, hogy jobb lesz a jövője. Ez a gyakorlatban is így van, hogy az ember egy áldozatot hoz a jelenben, hogy jobb lesz a jövőben, amikor az ember félre tesz pénz a nyugdíjra. Persze lehet vitatkozni erről a kérdésről, mindig lehet mondani azt, hogy kevés a kamat, amit fizetnek, megint az állam fog közben lépni, és fognak elvinni ezt, de mindnyájunk tudjunk azt, hogy mégis érdemes egy áldozatot hozni a jelenben, hogy tudunk biztosítani valamit a jövőben. A zsidókhoz írt levél, a 11. rész, a 25. versben olvasunk Mózesről, és mikor ő egy nagyszerű lehetősége volt, amikor ott ő növekedett el a fáraó családjában, minden, ami úgy mondom, hogy a világban azt mondjuk, hogy fontos, az megvolt neki. Minden megvolt neki. De Mózes azt mondja, és azt olvasunk itt, hogy a 25. versben, mert inkább ő választotta az Isten népével együtt a szárnyagatást, mint a bűn ideig, óraig való gyönyörűséget. Ő azt mondta más fordításban, ő nem választotta a bűn múló előnyt élvezet. Amikor mi éljünk a jelenben, vannak olyan, ami a bűn nagyon csábít. Van olyan dolgok, ami kínál. Ami jó. Ami az ember azt mondja, hogy ez élvezetes. És az ember azt mondja, hogy én akarok élvezni az életet. Én akarok élni ezzel a lehetőséggel. És nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz a következménye később. De, mint hívő embernek, van egy reménység. A reménységünk az, amit Isten ad a jelenben, hogy ő fog győzni ezen a földön, de van az a reménység, amit ő ad a jövőben, hogy a hívő ember fog kerülni a mennyországba. És az, hogy mi éljünk ezzel a tudással, hogy mi tudjunk, hogy mi lesz a végén, az befolyásol, hogy mi hogyan viselkedünk. Aki ismer engem, tudja azt, hogy én nagyon szeretem a sportot. Az Egyesült Államokban volt egy nagy sportnap. Ez egy olyan nap, amikor az egyetemi csapatok a legnagyobb ellenfél ellen játszanak. Ez olyan, mint egy Fradi Újpest mérkőzés. És az én egyetemen játszott egy másik csapat ellen, és én izgatom, néztem az interneten, hogyan ment a mérkőzés. Végre 6 év után az én csapatom győzött ebben a nagy mérkőzésen. És nagy öröm volt, de az volt az érdekes, hogy végig a mérkőzésen én izgultam. Mi lesz? Majd az utolsó pillanatban fogunk csinálni valami hülyeséget, és mégis kikapunk. Milyen másképpen tud játszani az ember, amikor ő már tudja, hogy mi az eredmény? Másképpen nézünk, vagy játszunk valamiben, ha tudjuk, hogy mi, hogy fogunk győzni. Mi így tudunk élni, mint keresztény emberek. Nem kell izgulni arról, hogy mi lesz a végén. Mi már tudjunk, hogy mi lesz a végén. Mi tudjunk azt, hogy Jézus legyőzte a sátánt. Mi tudjunk, hogy a végén teljesen fog győzni. Mi tudjunk azt, hogy ő készített egy helyet nekünk a mennyben. Ezek mind tudjunk. Az, hogy mi tudjunk ezeket, ez ad reménység nekünk. És az a reménység ad nekünk felszabadulás a jelenben. Most már nem kell izgulnom, hogy mi lesz a végén, hanem én tudom, hogy mi lesz. Én ott leszek a mennyben. A mi életünkben tudjunk azt, hogy nem mindig könnyű. Vannak nehézségek. Küzdködünk különböző dolgokkal. Küzdködünk, amikor valaki, aki közel áll hozzánk, meghal. Küzdködünk a betegségekkel. Tudjunk azt, hogy most sok ember a gyülekezetben küzdködnek különböző betegségekkel. A Pál második levele a korintusi gyülekezetnek ad reménységet annak az embernek, aki küzdködik ilyen nehézségekkel. És Pál azt mondja, hogy sőt, a külső emberünk megromlik is, és a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert a mi pillanati könnyű szenvedésünk minden mértékig meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Ha az ember szenved, van reménység. Ebben az igében mi azt látjunk, hogy bármilyen szenvedés, ami van az életedben. Bármilyen, az egy olyan könnyű teher. Ha mi összehasonlítjunk azt azzal, hogy mi lesz a jövőben. És az, hogy mi tudjunk, hogy mi jön a jövőben, akkor tudunk viselni a szenvedést. Mert van reménység. Én nem tudnám képzelni azt, hogy hogyan tud élni az ember reménység nélkül. Ha nincs reménység, ha nincs reménységem, hogy lesz örök élet Istennél a halál után, akkor nem lenne sok ok az élethez most a jelenben. Akkor lehet megérteni azt a gondolkodást, hogy együnk, ígyünk, élvezünk az élet, mert itt a vége. De mi tudjunk azt, hogy nincs vége így. Azért van reménységünk Istenben és abban, amit ő megígért. Paul folytatja itt a Kolossi levélben, miután beszélt a hit, a szeretet és a reményről, és a folytatásban az, amikor ő kezd imádkozni a gyülekezetért. És amikor ő imádkozik, az első dolog, amit ő kér az, hogy tökéletesen ismerjetek meg az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátás révén. Az imádság így az, hogy legyen teljes a mi tudatunk, a mi ismeretünk abban, hogy mi az ő akaratát. Látjunk így, hogy nem csak az a cél, hogy legyen több az ismeret, hogy mi tudunk vitatkozni egy másik emberrel. Nem legyen több az ismeretünk, hogy mi tudunk olyan okosan fulalni, tanítani valami Biblia témáról. Az ismeret célja nem az ismeret. Az ismeret célja, hogy mi tudhatunk azt, hogy Isten mit vár tőlünk. Mi az Isten akarata nekem? Mi az, amit Isten vár tőlem? Azért szükség van az ismeretre, hogy mi tudunk látni, hogy mi az ő akarat. És az a vágy, hogy mi tudjunk, és mi úgy éljünk. Folytatódik a tizedik versben, hogy élhessünk az Úrhoz méltóan. Teljes mértékben az ő tetszésére, és teremtjetek gyümölcsötöt, mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Sokat gondolkoztam arról, hogy mit jelent az, hogy mi élhessünk az Úrhoz méltóan. Mit jelent élni az Úrhoz méltóan? Van egy könyv a ő nyomdákain, és utána van a folytatás, hogy mit tenne Jézust. És szerintem ez egy nagyon fontos kérdést, amit fel kell tennünk. Persze, mi nem vagyunk Jézus. És persze nem várható, hogy mi tudunk úgy élni, ahogyan ő élt. De mégis esetleg a jobb kérdés nem az, hogy mit tenne Jézust, hanem Jézus mit vár tőlem ebben a helyzetben. Isten mit vár tőlem? Egy olyan viselkedés, ami méltó hozza. Szeretnék fölhozni egy pár gondolatot, amiben úgy érzem, hogy mi nem méltóan éljünk hozzá. Az egyik terület az, hogy mi hogyan álljunk a vasárnapi délelőtt Isten tisztelethez. Valahogyan én azt tapasztaltam, hogy a vasárnapi délelőtti Isten tisztelet az olyan, mint bármilyen más program a mi életünkben. Nem látom azt, hogy az Isten tisztelet fontosabb, mint a többi. Vagy néha pont az ellenkezőt látom. Azt látom valahogyan, hogy mint szülők, néha mi nagyobb hangsúlyt teszünk azon, hogy a gyerek menjen iskolába, mint az, hogy a gyerek itt legyen vasárnap délelőtt, és részt vegyen a vasárnap délelőtti iskolába. Mi azt mondjuk, hogy kötelező iskolába menni, mert ha nem jársz iskolába, nem fogsz érettségizni, nem fogsz menni egyetemre, nem lesz ez a lehetőség neked, muszáj iskolába menni. Azt minden arra kell csinálni, és nem csak azt, hogy kell menni, de amikor mész iskolába, időben kell érkezni oda. Nem lehet besétálni 5-10 perc későn. Mint szülők, mi időre induljunk, menjünk, nem szabad késni, és hétközben a gyerekek időben érkeznek iskolába. Mert ha nem érkeznek időben iskolába, van következmény. A vasárnap az más. A lelkész nem fog adni intert, mert késtünk. Nincs semmi következmény. Én kíváncsi vagyok. Amikor Jézus élt a földön, és amikor Jézus járt a zsinagógába, Jézus 10-15 perccel késett. Nem baj, az éneklés az kevésbé fontos. Jézus ezt csinált. Én nem hiszem. Nem olvasunk róla. De valahogyan az a viselkedés, ami méltó hozza, valahogyan én úgy érzem, hogy az tiszteli a másik ember. És azzal tisztelem a másik embert, hogy az ő ideje is fontos. Az, hogy én nem zavarom őt az én viselkedésemmel. Valóban Isten fontos? De fáradt vagyunk. És kell a pihenés, és azért nem menjünk Isten tiszteletre. Megint én szeretnék kérdezni, lehet, hogy ez egy kicsit személyes lesz, hogy mi az értékrend? Miért van az, hogy minden szombaton olyan sok mindent vállalunk, hogy vasárnap reggel nagyon nehéz fölkelni? Én tudom, hogy a hangverseny fontos. Én tudom, hogy a mérkőzés fontos. Én tudom, hogy az, hogy összejövök valakivel, az fontos. De az valóban fontosabb, mint amit Isten vár tőlünk, hogy itt vagyunk a testvérekkel az Isten tiszteleten. A zsidókhoz írt levél a 10. rész a 25. versben azt olvasunk, hogy a saját gyülekezetünk ne hagyjunk el, ahogyan egyesek szoktak, hanem bátorítjatok egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Ez az ige nem beszél arról, hogy itt maradok ebben a gyülekezetben, vagy elmegyek egy másik gyülekezetbe. Ez az ige beszél, hogy a saját gyülekezet az a közösség, ahol vagy. Legyél ott, és vegyél részt abban, és legyél aktív abban, és foglalkozol a másik emberekkel abban a gyülekezetben. Töröködni kell egymással. Ha nem járunk Isten tiszteletre, ha nem találkozunk egymással, az sokkal nehezebb csinálni. Ez az alap. És az, hogy ezt tudunk csinálni, egy áldozatot kell húzni. Az ember egy áldozat hoz, amikor beiratkozik a gyerek valami külön tanfolyamba. Mert mi fontosnak tartjuk azt az ő növekedésére. És az ő lelki növekedése? Nem teszünk nagyobb hangsúlyt arra, mint a többi? Nem akarok egy törvényt csinálni ebből. Nem akarok a törvénykezés legyen ebben. De nem csinálok törvényt, vagy nem csinálok törvényt arról, hogy iskolába kell járni, vagy elvileg van egy törvény, de az ember, amikor gondolkodik arról, hogy a gyerek megy iskolába, nem azért megy, mert van egy törvény, hanem mert tudja, hogy ez a jó és ez a helyes. Mi így gondoljunk az Isten tiszteletről? Mi kész vagyunk azt az áldozatot hozni? Vagy egy másik terület? Ismerjünk a történet az irgalmas szamaritánusról. Van irgalom bennünk, amikor mi látjunk, hogy valaki más bajban van? Megint kérdezem, hogy Jézus hogyan reagálna? Múlt héten jöttem ide a Bécsi úton a templom fele, és láttam, hogy valaki ott feküdt a járdán. De az, hogy kocsival jöttem, és gyorsan jöttem, ma 50 méter túl voltam, mielőtt gondolkoztam azt, hogy hú, jó lett volna megállni. Nem álltam meg. De föltettem a kérdést magamnak, hogy ez helyes volt? Jézus mit tett volna ebben a helyzetben? Nem mintha siettem az Isten tiszteletre, amit én tartottam volna. Nem volt semmi ilyen. Hol van az az irgalmasság bennünk? Hogy van az, hogy látjunk valaki, aki bajban van, és mi félreteszünk? Az, ami könnyű nekünk, ami kényelem okoz nekünk, és mi kész vagyunk egy áldozatot hozni. Amikor olvasunk azt, hogy mi úgy éljünk, ami méltó az Úrhoz. Gondolkozunk egy kicsit. Mindenki. Van-e olyan terület az életedben most, hogy ahogyan te most élsz abban a területben, az nem méltó az Úrhoz? Én nem tudok kitalálni, hogy mi az a te életedben, hanem itt van a mi feladatunk, hogy mindjárt kell vigyázni, vizsgálni a saját szívét. És a hány ember van itt, esetleg ugyanannyi különböző dolog, amit az ember azt mondja, hogy hú, az én életemben, ebben a dologban, ebben a területben, eddig, ahogyan éltem, az nem volt méltó az Úrhoz. A kapcsolatom a szomszédommal, a kapcsolatom a munkatársommal. Kapcsolatom a rokonaimmal. Volt a lélek gyümölcse az én életemben, ezek a kapcsolatokban? A Pál imádsága az volt, hogy mindenki méltóan jár Istennek. Legyen azt az mi imádságunk is. Tovább, ahogyan ő imádkozott, hogy teremtsen gyümölcsöt. Az ő imádsága az volt, hogy legyen gyümölcs a mi életünkben. Ha esetleg ezt említettem valamikor az utolsó hónapban, amikor mi beszélünk a lelki gyümölcsről és a lelki ajándékokról, én valahogyan látom, hogy túl gyakran mi túl nagy hangsúlyt teszünk a lelki ajándékokra, hogy én szeretnék felfedezni, hogy mi az én lelki ajándékom. Én azt mondom, hogy ha mi jobban törekednünk abban, hogy mi maradunk Krisztusban, és legyen a gyümölcs az életünkben, akkor lesz az ajándékok is. Akkor fogunk rájönni, fogunk használni. De a fontos nekünk, hogy dolgozzon azon, hogy legyen a gyümölcs a mi életünkben, és úgy tudunk dolgozni azon, hogy mi maradunk Krisztusban. Hogy mi egyre jobban ismerjünk őt, hogy mi egyre jobban látjunk, hogy mi az ő akarata nekünk. Folytatja az imádságot. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint. Az ő imádsága az volt, hogy legyünk erősek az Úrban. Az, hogy az Isten lelke adjon erőt nekünk, és utána a folytatást, hogy adjon erő, hogy mi tudunk kitartani, az, hogy legyen az alhatóság bennünk, az, hogy legyen, hogy örömmel tudunk viselni hosszú törésre. Az öröm a türelemben. Hogy ezek a tulajdonságok, megint ezek az a lelki ajándékok, hogy ez volt a Pál imádsága, hogy ez legyen az emberekben. Befejezésül a 13. és 14. vers a vázlatban, a 3. pontban az öröm hír. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ez az evangélium. Ez az öröm hír, amikor ő azt mondja, hogy ő az, aki szabadít. A gondolat itt az, hogy ő fog minket, amikor bajban vagyunk, és ő átvisz minket egy biztonságos helyre. Az ő szabadítás, ő kihúz minket a bajtól. Ő vonza minket hozzá. Ő így szabadít minket, amikor veszélyben vagyunk. A másik szó, amit használ a 14. részben, akiben van megváltásunk. A megváltás, ez egy olyan kifejezés, amit használtak, amikor visszavásároltak egy rabszolga. amikor üdvásárolták őt, hogy ő utána szabadságot kapott. Isten ezt tett velünk, amikor ő fizetett értünk. A bűneink bocsánata. Nincs olyan bűn az életedben, ami ő nem kész megbocsátani. Ha te kész vagy odafordulni hozzá, megvallani azt a bűnt, ő kész megbocsátani minket. Csak nézzünk az igében, hogy ezek a bűnözők, ezek a szörnyű bűnözők, egy paráznanőr, egy gyilkos, egy adócsaló, ezek a bűnözők, ő kész volt megbocsátani. Aki olvassa az igét, az útmutató szerint mindjárt keresem. Most olvastunk ma délelőtt a Mikéás könyve a 7. rész. És ott a 7. részben, az utolsó előtti versben, a 19. versben olvastunk, újra irgalmas lesz hozzánk, letapos a bűneinket, a tenger mélyre dobja minden vékünket. A tenger mélyre dobja, amikor ő megbocsát minket. Gondoljunk róla. Ő nem teszi azokat a polcon, ahol ő nagyon könnyen tud visszahozni. Itt volt az a bűn. Nem, ő ledobja azt a tenger mélyére. Amikor ő megbocsát minket, ő elfelejti azt, ő megtisztítja. Ez az öröm hír. Amikor készüljünk a karácsonyra, mi készüljünk azzal az örömi hírrel, hogy Isten azért jött a világba. Mert ő szeret engem, és ő szeret téged. És ő akar megbocsátani, és megtisztítani minden vékünktől. Ilyen a mi Istenünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, kérjünk, segíts minket, hogy tudunk élni, járni az Úrhoz méltóan. Segíts minket, mindnyájunk, hogy tudunk vizsgálni a mi szívünket, a mi életünket, hogy mi az, ami eddig nem volt méltó hozzád. És kérjünk, segíts minket, hogy tudunk megvallani ezt, mint bűn, hogy tudunk fordulni tőle. Segíts minket, hogy legyen egy készség bennünk áldozatokat hozni. A hitünk miatt, a szeretet miatt, és a remény miatt. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.